Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban Ág Attila politológus egyetemi tanár. Jó estét, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Mozdonyfordító kongresszus tart a Magyar Szocialista Párt szombaton, hol máshol, mint a mozdonyfordítóban. A pártelnök szerint világossá teszik az utasok számára, hogy merre akar menni a vonat. Illik ez a vonatos hasonlat az MSZP-re, amikor a kocsik egy részét a választáson a Fidesz meg a Jobbik lekapcsolta, egy másik része a régi utasoknak meg egyszerűen nem arra akart menni, amerre az MSZP vonata elindult.
Én is úgy gondolom, hogy nem lenne szerencsés beledagadni ebbe a hasonlatba, mert itt most nem lesz egy olyan nagy mozdonyfordítás, hanem az MSZP stílusának megfelelően sok kisebb eseményből áll össze majd a várható fordulat. Az MSZP politikai szubkultúrája, a hosszú, kínos, elhúzódó kompromisszumok tömkelege, amiben állandóan vannak ilyen apróbb intézményi újítások, mint ez az Országos Választási Bizottság, és akkor lehet, hogy még újabb intézmények jelennek meg. Tehát semmiképpen sem kell várni egy hatalmas, megdöbbentő, mindnyájunkat megrázó fordulatot ettől az esetben.
Tehát ugyanaz az MSZP fog kijönni árnyalatnyi változásokkal, és a laikusok számára talán nem is egészen érthető intézményi szervezeti változásokkal, mint aki bement a mozdonyfordítóba.
Én egy sokkal komolytalanabb hasonlatot javasolnék. Ez a politikai riói karneválja, ott különböző szambaiskolák találkoznak, bemutatják a produkciójukat a nagy tiszteletre műtő közönségnek, sőt, amit a szambaiskolák nem csinálnak, néha még az egyes csoportok át is alakulnak, más-más csoportok mutatják be a különböző produkciókat. Ennek nagyon örül a sajtó, pillanatfelvételek készülnek, a következő nap egy újabb pillanatfelvétel, és nincs semmi folytonosság ebben, hiszen gondoljuk meg, az utóbbi két hétben, de különösen a legutóbbi napokban a sajtóvalósággal topzódott az MSZP-ről szóló hírekben, elemzésekben, komoly dolgok is jelentek meg, de többnyire ennek a riói karneválnak a leírásai. Ki mit mondott, ki kivel fordult szembe, ki kinek nem köszönt vissza, ki mit kezdeményezett.
Sőt, ezzel nagyon el lehetett részletesen, mint hogy az MSZP nagyon hosszú és bonyolult nevű platformjai éppen mit akarnak. Úgyhogy most egyenlőre itt tartunk. Akkor mi lesz ennek a kongresszusnak a tétje? Már ha lesz valamilyen tétje, amit úgy egy mondatban meg lehetne fogalmazni.
Ennek a tétje az, hogy lereagálják a június 7-i vereséget, és megkezdik azon intézmények és menetrend kialakítását, ami elvezet körülbelül egy olyan október-novemberi fontosabb eseményig. Tehát ott se lesz teljes mozdonyfordító, hogyha ez a hasonlathoz megyünk vissza, de tulajdonképpen itt most próbálnak egy olyan helyzetet és intézményt felvázolni. Van azért itt egy másik új esemény is, amit szintén nem kell túlértékelni, de azért Gyurcsány Ferenc részt fog venni ezen a kongresszuson. Lehet, hogy hozzászól, lehet, hogy nem. Ez utóbbi, ez sokkal valószínűbb, de azért azt világosan látni kell, hogy nagyon éles összecsapások lesznek a Gyurcsány időszak értékelésében.
Személyi összecsapások, vagy a történések megítélésében lesznek összecsapások, vagy a kettő nem választható el egymást?
Hát igen. Tudnélik, azok, akik helyezkednek, és akik ki fognak esni nyilvánvaló itt az első körben a helyezkedési csatákban, azok megpróbálták átvenni a Fidesznek azt a közelítését, hogy mindenért a Gyurcsány a hibás.
Ez logikus is, mert akik egyelőre talpon vannak, azok miért ne hibáztatnák azt, aki most szemmel láthatóan nincs talpon?
Igen, csak hát ez egy választási vereséget betít előre. Tudnék, hogy az MSZP nem mehet bele egy olyan választási küzdelembe, ami egész nyilvánvalóan már folyik, de ősztől kezdve keményen fog folyni, hogy elrontottunk két kormányzati ciklust, próbáljuk meg, hát harmadik sikerül, szavazatok ránk, hát harmadik sikerülni fog. és ebből következik az, hogy az MSZP-nek egy tekintetben föltétlenül össze kell szednie magát az elmúlt 7 év értékelésében és annak a pozitívra fordításában, akármilyen irányból jön, mert különben egy politikai öngyilkosságba rohan bele az is, aki kiverekedte magának a vezető pozíciót azon az áron, hogy megpróbálta a 7 évet befeketíteni.
Itt egészen biztosan, hogy a Gyurcsány kormányt kell értékelni, nem ad valami menekülési lehetőséget, hogy a Gyurcsány kormány után van egy Bajnai kormány, és akkor és az ahhoz megtalált viszonyból nem lehet építkezni az MSZP-nek?
Kisebb részben igen. De én azt mondanám, még jobban nyitni kell, tehát egy 2000-től kezdődő folyamatot kell egyrészt elemezni. Ugye azért a közgazdászok, gazdaságtörténészek azt mondják, hogy ha amennyiben történt egy letérés a fenntartható fejlődésről, és túlköltekezés meg egyéb kategóriákat vezetnek be, akkor egész nyilvánvaló, hogy van egy bizonyos egyetértés szélesebb közgazdasági körökben, hogy ez 2000-től indult el.
Ugye ez azért jelentős, mint az Orbán kormány második 2 éve.
És igen, és hát azt is hozzáteszik, hogy azt a bizonyos sokat bírált Medgyesi féle jóléti csomagot a Fidesz is megszavazta.
Igen, de bocsásson meg, erre emlékszik valaki önön kívül, hiszen az MDF erre építette az egész politikáját, hogy egyedül ők nem szavazták meg ezt a csomagot, de nem mentek vele semmire. Ebből én azt következtetem, hogy az embereket ez nem érdekli.
Ebből nem az a következtetés mondható le, hanem az, hogy botrányosan rossz volt az MSZP vagy a kormány kommunikációs politikája. És ezek a dolgok beleszorultak az elitkommunikációba, és nem jutottak el az átlagemberhez. Ezt nem nagyon tudják megkerülni. Tehát most bárminek is nevezzük, Gyurcsánykorszaknak, 2000-től kezdődő fejlődésnek, az embereket elsősorban az érdekli, hogy mindarra, ami 2006 körül történt, miért volt szükség, és az embereknek azért el kellene mondani azt, hogy rendben van ennek, ez a folyamat úgy néz ki, mint egy hullámvasút, és sok ember nagyon utálja a hullámvasutat. De a hullámvasút eredményeként, és természetesen itt mindenek előtt az egyfőre eső jövedelem kategóriára gondolok, még mindig egy olyan 20-30%-kal magasabban vannak az egyéni jövedelmek, mint a 2000-es évek elején. Tehát az MSZP nem tud ebből kimenekülni, hogy ezt nem magyarázza meg, de újra és újra neki kell futnia.
Igen, de ez borzasztó nehéz. Hát Gyurcsány Ferenc is mondtam egyszer, hogy rosszul fogalmazva, hogy nagy a jólét, és talán a hónapokig tartó támadás sorozatnak volt kitéve, mert hát ki érzi ebben az országban úgy, hogy nagy a jólét, holott a statisztikák persze azt igazolták, hogy nagyobb a jólét, mint korábban.
Nagyon érdekes Európai Uniós összehasonlító táblázatok vannak, nevezetesen az Euróbarométer ilyen szép ábrákon mutatja azt, hogy a 27 tagországban milyen az egyfőre eső nemzeti jövedelem, és milyen az elégedettség, amit éppen az Euróbarométer mér. És kiderül, hogy Magyarországon egy rendkívüles kontraszt van, teljesen egyértelműen kilóg a 27-ek közül, tehát ahhoz képest, hogy milyen magas az egy főre eső jövedelem, messze a legnagyobb az elégedetlenség. Lengyelországban, ahol sokkal kevésbé nőtt az egy főre eső nemzeti jövedelem a 2000-es években, és most is jóval a magyar szint alatt van, jóval nagyobb a társadalmi megelégedettség.
Tudod, ezt egy politikus hogy bírja szlogenné formálni, nézd a statisztikát és örvendjél? Hát ezzel nem sokra lehet menni.
Ezek kétségtelenül olyan körülmények, amelyek adottak, és ezért mondanám, hogy itt tulajdonképpen az MSZP-nek az utóbbi években egy kommunikációs veresége volt, hogy elvesztette ezen ügyek kommunikációjának vagy tematizálásának lehetőségét. Nem lehet megkerülni, hogy ezekkel a dolgokkal szembenézzen, és nem lehet pusztán azt mondani, de fogja mondani és kell mondani, hogy a Bajnai kormány nagyon tisztességes válságkezelő munkát végzett, és némileg a Bajnaitól eltérően, bár az utóbbi időben nála is növekszik ez a momentum, hogy igenis van egyfajta baloldali válságkezelés, tehát hogy nincs, ugye a Bajnai azzal indult, az volt a belépője, hogy nincs jobboldali vagy baloldali válságkezelés. Az utóbbi időben elmozdult a Bajna is nagyon erősen abba az irányba, hogy igenis vannak nagyon markánsan.
De elmozdult vagy elmozdították, mert muszáj volt neki szavazatokat szereznie a programja mögé?
Azt hiszem, hogy mind a kettőt figyelembe kell venni, hiszen a Bajnai a maga baloldali beállítottságát mindig világosan kifejezte és megfogalmazta, és bizonyos értelemben azt mondta, hogy a világgazdasági válságra való reagálások azok hát ebben az értelemben értéksemlegesek, bár ő baloldali, de értéksemlegesek. És akkor megjelent az a mozzanat, hogy egyre jobban kellett valóban ennek a társadalmi vonatkozásait neki kezelni, és ezzel párhuzamosan bizonyos konkrét MSZP-s nyomások is, és konkrét igények is jelentkeztek a Bajnaival szembe. Tehát ilyen kettős folyamat eredményeként fokozatosan megfigyelhető a Bajnai beszédeknek egy ilyenfajta eltolódása egy baloldali válságkezelés felvállalása felé.
Ez a kongresszus a kormány támogatása szempontjából jelenthet változást?
Jelentett változást abban a tekintetben, hogy legalábbis a sajtóban fölmerültek olyan dolgok, hogy az MSZP támogatása gyengülhet, kimehet mögül-e. Egy dologban van világos egyetértés, minden irányból megszólalók, még, hogy mondjam, némileg a bohózat határát súroló megszólalók oldalából is, hogy a Bajnai kormány támogatását azt folytatni kell és végig kell vinni. Tehát ebben a tekintetben egyfajta megerősítés lesz, és a Bajnai már jelezte, hogy erre számít is, mert most elindult mondjuk a forint erősödése, a nemzetközi bizalom, stb. És hát, hogyha a kongresszus egyértelműen kihoz egy ilyen határozatot, ez tovább folytathatja ezt a pozitív tendenciát. Tehát azt, hogy...
Szembe kell nézni az MSZP-nek, és ha igen, akkor mikor? Mert hogy ezen a kongresszuson úgy tűnik, hogy nem, bár nem tudjuk, mert zárt lesz, személyi kérdésekkel. Magyarán a híres fiatalok, öregek ellentét, az meddig éleződhet még?
Én azt hiszem, hogy most a belgák fellépése nagyon fontos abból a szempontból, hogy egyébként a sajtó által kinevezett fiatalok és öregek, hiszen mondjuk Hagyó Miklós akkor már inkább az öregek közé tartozik. A leszolgált, opsított, illetően számos fiatal
szintén pedig az öregek közé tartozik.
Tehát ezeket a címkéket a sajtó ragaszkatja, ami teljesen érthető, hiszen valahogy el kell rendezni a képet. Itt sokkal inkább arról volt szó véleményem szerint, hogy kell-e a nyilvánosság előtt felelősöket találni a június 7-i visszaesésért, amit én inkább 2004 párhuzamában bénaságnak neveznék. Tehát az MSZP egész nyilvánvalóan képtelennek bizonyult a támogatóinak mozgósítására. Ha megnézzük ugye az eredményeket, akkor azért hasonló jelenséget látunk a Fidesznél is, hiszen a Fidesznek 2,1-2,2-es mozgósítható tábora volt 2006-ban, és ebből sikerült 1,5 valamennyit mozgósítania most, ezzel utcahosszal nyernie. Az MSZP-nek volt egy 2,3 valamennyi milliós tábora 2006-ban, ebből alig sikerült fél milliónál valamivel többet, az 560 ezeret mozgósítania. Tehát itt egészen nyilvánvaló egy bénultsági állapot van, ami tulajdonképpen a legjellegzetesebb. Az MSZP nem elveszített választókat, hanem demobilizálódtak, passzívvá váltak a választói. A többször említettük már, az összes közvéleménykutató intézet azon a véleménye van, hogy egész minimális az átmenet az MSZP-ből a Fideszbe, és ugye az új idők új dalai most a legélesebb vita a politikai életben abból fakad, hogy honnan verbúválódtak a Jobbik választók.
De bocsásom, meg hogy térek vissza a gondolat elejére, megúszhatja az MSZP, hogy nem állít felelőst a júniusi választásért, amikor mindig azzal bírált a nagy politikai vetértársát, a Fideszt, hogy amikor Orbán Viktor választást vesztett, mindig elnök maradt.
Megúszhatja, hiszen tulajdonképpen Azért kezdődött a Gyurcsány korszak értékelése, hiszen Gyurcsány március végén lemondott, tehát a társadalomban ez a katarzis élmény, ez megtörtént, tehát lehet ezt a témát az MSZP-ben, és valószínűleg bizonyos értelemben kell is a felszínen tartani, de a Gyurcsány lemondás egy olyan mértékű választás volt, és hát a Gyurcsány hát gyakorlatilag 7 éven keresztül most a megyesi kormány idejét is ide számítva ugye vezető személyiség volt, tehát nagyon nagy változás következett be.
De bocsánat, mert miért gondolja ezt katarzisnak, amikor Gyurcsány Ferenc lemondása az hát egy idő után kezdett bohózattá válni a miniszterelnök keresési időszakában, szóval nem volt az olyan villámszerű, hogy és tervezetnek se nagyon látszott, hogy katarzist okozzon.
Tulajdonképpen katarzis volt kétféle értelemben is szerintem. Egyrészt Gyurcsány úgymond levetette magát a csúcsról, és ezzel üzente, hogy emberek, tényleg a világgazdasági válság egy nagyon súlyos probléma. Tehát megkönnyítette a lemondásával a válságkezelő kormány munkáját. Nem volt elég előkészített, de nagyon komoly katarzist okozott magában az MSZP-ben is, amelyben, hogy úgy mondjam, hát mondjuk egy napraforgó hasonlatot. Szóval egy pártban, ha van egy erős vezető, akkor az olyan, mint a napraforgó, hogy mindenki abba az irányba fordul. És hát kétségtelen, hogy voltak már feszültségek a pártban, tehát voltak, akik elfordultak magukba, morogtak, de a párt nagy többsége tulajdonképpen ahhoz volt szokva, hogy a Gyurcsány adja meg az irányt, és egy óriási válsághelyzet volt, és egyfajta katarzis élmény arra, hogy úgy korszak kezdődik, hát nincs, aki megmondja a tutit. Uh-huh. Ezt abból a szempontból is lehet nézni, hogy a Gyurcsány valóban nem csak szervezetileg, hanem ha némi improvizációval is egy stratégiai gondolkodó is volt, tehát nem csak a mára mondta meg a dolgokat, hanem egyfajta irányokat is jelzett a párt számára, tehát nagyon érzékelhető módon egy zavarodottság volt, és ne felejtsük el, ez egy harmadik tényező, azért, ha már a Fidesz elhangzott, szóval nagyon sok szavazó számára egy személyiség testesít meg egy politikai irányzatot. Tehát ebben az értelemben volt is, meg maradt is egy gyurcsánypárt Magyarországon. Tehát azok, akik a szocialista párthoz Gyurcsányon keresztül kötődnek, vagy akár úgy is kötődnek, hogy a Gyurcsány miatt sodródtak bele a politikába, és véleményem szerint ez az egyik tényezője volt a passzivitásnak.
A gyurcsányisták, akik Gyurcsány Ferencben láttak valamiféle baloldali mozgósító erőt, amikor Gyurcsány Ferenc lelépett, akkor azt mondták, hogy na ezekre a szocialistákra nélküle nem szavazok.
Föltétlen volt egy ilyen komoly tábor, de hát ha egy pillanatot felemeljük a 2006-os választásokat, akkor látjuk, hogy milyen felvillanyozó erő volt, ahogy Gyurcsány keresztül rohant az országon és mozgósított, és a fiatalokat is meg tudta szólítani. Nem akarok megint rossz útra tévedni, de hát meg kell említeni, hogy most bizony a fiatalok jelentős részben az első szavazók, ahogy kimutatják, ugye a Jobbik irányába fordultak. Tehát nem volt olyan, a Fideszben sem, meg az MSZP-ben sem, más pártokról most ne is beszéljünk, egy olyan karizmatikus jelenség, próbálom a latin szót kikerülni, tehát vonzó, kirobbanó személyiség, aki a fiatalokat meg tudta volna szólítani.
Miért nem volt ön szerint a szocialista pártban Gyurcsány Ferenc miniszterelnök távozása után egy olyan folyamat, ami valakit kitermelhet, mint vezetőt? Hát, a vezetésre magát alkalmasnak gondoló ember azért van a szocialista pártban sok. Miért nem léptek előre?
Hát ugye az a probléma, hogy természetesen előléptek, de tolongás volt ebben az előlépésben. És hát ugye, hogy egy Nem tudom, hogy érdemes-e egy új keletű viccet elmesélni, csak a poénját, és szerintem ez az egész helyzetet jobban tükrözi, mint a komoly elemzés, hogy hát a pokolban rotyognak az üstben a politikusok, és kérdezi a Lucifert kísérőtől a Lucifer, hogy hát miért nem ugranak ki ezek az emberek az üsből, hiszen itt nincs se előírás, se géppisztoly, semmi. Ja igen, hát nem ugranak ki, mert a többi azonnal visszahúzná, aki megpróbálna kiugrani. Tehát egy ilyen kölcsönös lebénító hatás érvényesült, hiszen a Gyurcsány lemondás után egyszerre túl sokan mozdultak meg ahhoz, és ezért vállalt föl Lendvai Ildikó, aki a maga részéről nem akar.
Nem mozdult sehová.
Igen. Tehát ő egy ilyen kompromisszumos személyiségként került a párt élére.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Ág Attila politológus, egyetemi tanár, az Aréna vendége.